Hírek délben jó napot kívánok! Mától kézbesítik a kopogtató cédulákat az áprilisi országgyűlési választásokra. Az ajánlószelvényt és a névjegyzékbevételről szóló értesítést péntekig kell megkapni a több mint 8 millió választópolgárnak. A kopogtató cédulákat idén többszínű festékkel nyomtatták, a jobb felső sarkukba pedig egy Magyarország alakú perforációt raktak, hogy nehezebben lehessen őket hamisítani. Az egyéni választókerületekben csak azok indulhatnak, akik március 19-ig összegyűjtenek 750 érvényes ajánlószelvényt. Csak az a kopogtató cédula érvényes, amelyet saját kezűleg töltenek ki és írnak alá.
Nem csak a kitöltés érvényességi kellék, hanem az is nagyon fontos dolog, hogy egy választópolgár nem ajánlhat több képviselőt, és nem ajánlhat többször egy képviselőt sem. Az ellenőrzési rendszer ki fogja szűrni, és ez esetben valamennyi ajánlása érvénytelen lesz.
A Fidesz nem lép koalícióra a Jobbikkal, ezt Orbán Viktor mondta ma reggelben. Orbán Viktor szerint a következő kormánynak egy pontos átadás átvétel után nyilvánosságra kell hozni a költségvetés állapotát. A Fidesz elnöke szerint a következő kabinetnek szigorú költségvetési politikát kell folytatnia.
Ezért a következő kormánynak szerintem fegyelmezett, szigorú, takarékos költségvetési politikát kell folytatnia. Ez nyilvánvaló. Ugyanakkor azonban az is nyilvánvaló, hogy az a költségvetési hiány, amit ma a kormány beleírt ebbe a költségvetésbe, ez köszönő viszonyban sincs a realitásokkal.
Mesterházy Attila kész egy nyilvános vitára Orbán Viktorral, ezt a szólásszabadságában mondta. Az MSZP miniszterelnök jelöltje szerint a BKV-potrány hatással lesz az MSZP kampányára, de szerinte a hibákat elkövető embereknek és nem egy közösségnek kell felelősséget vállalnia. Az MSZP miniszterelnök jelöltje azt mondta, Hagyó Miklós visszalépésével a párt és a BKV ügyét lezártnak tekinti.
Teljesen természetes, hogy ez a szocialista pártnak nem tesz jót ez a botrány. Ettől függetlenül csak azt tudom mondani, hogy ez az ott hibákat elkövető embereknek kell vállalni ezért a felelősséget, és nem pedig egy politikai közösségnek, aki nem tehet adott esetben az ilyen cselekedeteknek az elkövetésére.
Még mindig van hótól elzárt település Borsodban, jelenleg Hernád CC-t nem lehet közúton elérni, mert a viharos szél visszafújja a havat az útra. A további részleteket Fülöp László mondja el Szegedről.
Szervusz Gabi, jó napot kívánok! Borsodban jelenleg 4 út járhatatlan, további 4 útszakaszon pedig személyautóval csak nehezen lehet közlekedni. Szíkszó térségében a legrosszabb a helyzet, a közútkezelő újabb gépeket küld ide, de a szél máshol is jelentősen megnehezíti a dolgukat.
A helycélre vezető úton dolgozik a hótoló, még délelőtt sem lehetett bejutni a borsodi faluba.
Tegnap délután 3 órától kétszer kellett kiásni.
Mire helycét kiszabadították, Hernád CC-t zárta el ismét a hó. Olyan erős a szél, hogy percek alatt újabb hótorlaszokat épít.
Ez az út vezetne Vilmányból Fonyba, de ahogy látják, legalább 60 cm-es hótorlaszt épített ide a szél, nem lehet rajta közlekedni. Még 3 ilyen járhatatlan út van Borsodabban vagy Zemplén megyében, és most is viharos erejű szél fúj.
Több útszakaszon is csak nehezen lehet közlekedni. Ezzel a Bizsolyba tartó furgonnal is meg kellett fordulni, mert elakadt a hóban. Ezek a munkások lapátokkal ástak maguknak utat a hóban.
Még nem kezd újabb hóesés, amit szerdára mondanak, addig tudunk máshonnan elvenni eszközöket, hiszen ott már jók az utak, és egyre nagyobb erőkkel dolgozunk ezen.
Szíkszó térségében 13 gép dolgozik most is. A közútkezelőnél azt mondják, amíg fúj a szél, csak néhány órára tudják felszabadítani az utakat.
Egyre több helyen bontják meg az öntöző berendezéseket a fémtolvajok, legtöbbször a vezérlő kábeleket szerelik le róluk, akár több száz métert is. Több milliós kárt okoznak a tulajdonosnak, és a gépet pedig használhatatlanná teszik.
Az elmúlt egy évben 4 alkalommal.
A működést biztosító vezérlő kábelt szerelik le a tolvajok a több száz méter hosszú öntözőberendezésekről. Erről legutóbb 400 métert.
Pár százezer forint értéket tudnak találni így jövedelemhez jutni, viszont nekünk az okozott kár az több millióra tehető.
Majdnem 5 millióra. Az új kábelrendszer felszerelése sem egyszerű, a 900 méter hosszú berendezés önjáró, és az elemek mozgását nehéz összehangolni.
Eddig is volt riasztó az öntöző berendezéseken, most is ennek köszönhető, hogy sikerült elfogni az elkövetőt. Ennek ellenére most azt tervezik, hogy még mozgásérzékelővel is felszerelik ezeket a gépeket. A berendezéseket méretük miatt télire nem tudják zárt helyre vinni, sőt őriztetni sem lehet a szántóföldön. Nem csak kábelt, trafókat, szobrokat is visznek, és még működő vasúti vonalakról is ellopják a síncsavarokat is, ami a közlekedést is veszélyezteti.
Elsősorban az alacsony felvásárlás ára következtében, másrészt pedig a megtett intézkedések következtében csökkent a színesfém lopások száma. Ugyanakkor több rendőrkapitány segítségi területén azt tapasztaljuk, hogy a mezőgazdasági területeken az öntöző berendezéseknek a fosztogatása viszont megnőtt.
Tavaly év végén szigorították a fémtörvényt, de májusig még türelmi időt kapnak az eladók és a vevők. Is.
Minden szereplő és nyilvántartott gazdálkodó sorba fog kerülni az ellenőrzés során, tehát nyilvánvaló, hogy az ellenőrzések is sokkal koncentráltabbak lesznek.
Vagyis azt is ellenőrzik majd, aki felvásárolja a fémet, és azt is, aki eladja, és az áru eredetét is tudni kell bizonyítani.
A kecskeméti rajzfilm stúdióban készült annak a kelta mitológiáról szóló ír filmnek a kétharmada, amelybe került a 2010-es Oscar-díj animációs jelöltjei közé. Az ír rendezőt a magyar népmesék sorozat képi világa csábította Kecskemétre.
A Kelt titka című film a mágia, a fantázia és a kelta mitológia ötvözete. Varázslatos képei és ír-francia különleges zenéje a felnőttek számára is vonzóvá teszik.
Ez egy ír egész estés rajzfilm, ami 73 perc, de 52 rajzban itt készült Kecskeméten. És hát alapvetően a kelta bibliának a megszületése. Erről szól a film.
Az alkotás igazi koprodukció. Belgiumban, Franciaországban, Brazíliában és Írországban készült, és a kecskeméti magyar csapat is nemzetközi.
Nagyon különleges stílus film volt, és számomra 10 évét dolgozok, és az volt egy új élemény volt, egy új stílus.
Tom Moore, a fiatal ír rendező kereste meg a kecskemétieket, mert lenyűgözte a magyar népmesék sorozat képi világa és formanyelve.
Nagyon élveztük mindannyian. Kicsit hasonlított így a népmese stílusához, úgyhogy nem volt egyáltalán szokatlan. Nagyon-nagyon jó volt.
Az egész estés animációs filmek Oscar-díjáért versenyez még a kecskeméti produkció mellett, többek között a Fel, valamint a Hercegnő és a Béka című alkotás is. Március 7-én derül ki Hollywoodban, hogy kiviheti haza az aranyozott szobrocskát.
A szó most ismét Budapesté.
Fülöp László Szegedről köszönjük szépen. Az ország nyugati részén nem okoz nagyobb gondot a hóesés, de a jeges utak miatt a közlekedésben vannak fennakadások. A részleteket Dér Ágnes mondja el.
Jó napot kívánok! Keresztbe fordult egy kamion a lefagyott úton Pécs és Mohács között ma reggel. Az 57-es úton Szederkényben csúszott meg a kamion. A teherautó keresztbe fordult, a pótkocsia majdnem az árokba borult. A személyautókat ugyan elterelik, de a kamionok nem tudnak közlekedni. Hó már nem esett az éjszaka, de a nedves út hajnalra több helyen lefagyott. A Dunántúlon egyébként minden úton lehet közlekedni. A főutak latyakosak vagy sónedvesek, a mellékutak letaposott havasak. Pertint megnyitotta egyik várótermét a Gyeseva hajléktalanoknak. A nagy hideg miatt a soproni állomásra mehetnek be a rászorulók. A MÁV január végétől minden állomásán biztosított helyet a fedél nélkül élőknek. A Gyeseva hétvégén nyitotta meg az állomást.
A hajléktalan ellátó szolgálat vezetője azt mondja, ha akár egy emberen is segít ez az éjjeli menedék, már ez is komoly támogatás.
Én nagyon remélem, hogy az ügyfeleinknek erre nem lesz szüksége, mert ez azt jelenti, hogy a jelenlegi ellátásban nem tudjuk biztosítani ez a dolgot.
Sopronban közel 40 fedél nélkül élő ember nem veszi igénybe a hajléktalan szállót, ők máshol keresnek alvóhelyet.
Ez lenne az a nemzetközi váróterem, egy nemzetközi váróterem, ahol éjszakára a rászorulók megjuthatnak.
Erre a vasúttársaság csak éjszaka nyújt lehetőséget, hiszen a nemzetközi várótermet napközben az utasok használják. A segítséget a város kérte a Gyeseftől, ezért biztosítottak helyet a rászorulóknak.
Másrészt a Gyesev úgy érezte, hogy a társadalmi felelősségvállalás
keretében erre módja, illetve lehetősége adódik. Ezért nyitottuk meg a soproni állomáson a nemzetközi várótermet a nagy hideg alatt.
A Gyesev márciusig tervezi, hogy éjszaka is nyitva tartja a helységet. Sopronban a jó idő beálltával nem kívánja a vasúttársaság folytatni az akciót.
Pert indítanak a város ellen a pécsi Király utcai üzlet tulajdonosok. Szerintük ugyanis a város nem tartja a kitűzött határidőt. A feltúrt utca miatt pedig jelentős bevételkiesésük van. Többen csődbe is mentek. Az LKF program miatt megújuló utcát decemberre kellett volna átadni, de a régészeti feltárások miatt fél évvel meghosszabbították a határidőt.
A lisztet szállítanák a Király utcai pékségbe, de csak fennakadásokat okoz a rakomány. Az autósok mellett a kereskedőknél is betelt a pohár.
Most két ember kénytelenek vagyunk elküldeni, ugye? Mert nem tudjuk, miből fizetni a bérüket.
A Király utca végét 4 hónapja zárták le, azért, hogy átalakítsák 2009 végére. Azóta több alvállalkozó is dolgozott a felújításán, de december óta nem változott az összkép, mondják a cég tulajdonosok.
Előtte dolgozott valamilyen jobbfajta vállalkozó, aki folyamatosan dolgozott. Azt elküldték, jött helyette más, államunka.
Ez pedig a boltosok sínylik meg leginkább, mondják, 50-60%-os forgalom kieséssel számolnak, ezért úgy döntöttek, közösen egy ügyvédhez fordulnak.
Mi a Király utcát fogtuk össze, aztán csatlakozott a Felsővámház utca és a Lánc utca, és így 90 érintett van.
Közülük 5-en már tönkrementek. A város ellen azért indítanak pert, mert nem csökkentették a bérleti díjakat kárpótlásul.
Közös ügyvédet fogadott mindenki, és a város ellen pert indítunk kártérítés miatt. A bérleti díjak csökkentése miatt.
A beruházásokért felelős igazgató elismeri, hogy először decemberi határidőt adtak meg, de azt a régészeti feltárások miatt idén nyárra tették át. A kereskedőket most azzal próbálják nyugtatni, hogy a kivitelező előbb fejezi be a munkát.
A véghatáridő, tehát semmiképpen sem június lesz, hanem a jelenlegi állás szerint március magasságára az időjárás függvényében helyreállítja a közlekedési rendet.
A belvárosban hátra van még a Széchenyi tér befejezése, és a Király utca végén egy új tér és egy körforgalom kialakítása. Az elmúlt hetekben azonban a havazás és a kemény fagyok miatt ismét leálltak a munkával. Az építkezést csak az enyhülés után folytatják.
Ennyi volt már a Dunántúlról, a szó most ismét Budapesté.
Dér Ágnes Pécsről köszönjük szépen. Ukrajnában minden jel szerint Viktor Janukovics nyeri az elnök választást. Az eredmény még nem hivatalos, de mostanra szinte minden szavazatot megszámoltak. Janukovics a voksok 48,2, még ellenfele Julia Timoshenko a szavazatok 46,1%-át kapta. Timoshenko nem nyugszik bele a vereségbe.
Hívei győztesként ünneplik Viktor Janukovicsot, aki már az első részeredmények közzététele után saját győzelmét hangoztatta. Nehéz út vezetett ehhez a győzelemhez, a változás ígéretével kampányoltunk, mert szükség van változásra, és ezt az ukránok is így látják, ezt a választás is bebizonyította, mondta Janukovics. A régiók pártjának elnök jelöltje szoros küzdelemben győzött, alig több mint 2%-os előnnyel. Ellenfele Julia Timoshenko nem törődik bele a vereségbe. A kampány hajrájában ő is és Janukovics is csalással vádolta ellenfelét, és mindketten utcai megmozdulásokkal fenyegetőztek. 5 évvel ezelőtt a hivatalos eredmények szerint szintén Viktor Janukovics nyert, de akkor kiderült, hogy csalással győzött. A választás után tömegtüntetések kezdődtek, és az úgynevezett narancsszínű forradalom végén megismételték a második fordulót, ami után Viktor Juschenko lett Ukrajna elnöke. A mostani eredmények alapján Julia Timoshenko csak abban reménykedhet, hogy meg tudja ismételni a narancsos forradalmat, ám erre most kevés az esély. Külföldi megfigyelők szerint ugyanis a mostani választás néhány hiányosságtól eltekintve rendben zajlott, és mindenkinek el kellene fogadnia az eredményt.
Legalább 5-en meghaltak és 12-en megsérültek, amikor gázrobbanás volt egy épülő amerikai erőműben. A robbanás gyakorlatilag elsöpörte a központi épületet. A gáztüzelésű erőmű még nem volt bekapcsolva a hálózatba, próbaüzem zajlott. A szerencsétlenség pillanatában 51-en dolgoztak az erőműben. Elindult a floridai Kennedy űrközpontból az Endeavour űrrepülő. Az űrsikló 6 utast és alkatrészeket visz a nemzetközi űrállomásra. Az Endeavour egy nap hiány 2 hetet tölt a világűrben. Az idén ez volt az első kilövés, és még 4 missziót terveznek, azután pedig csaknem 30 év után leáll az amerikai űrsikló program. Időjárás jelentés, sport, utána a Kárpát Express következik hírekkel, délután is jelentkezünk, legyen szép a napjuk, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Már a második olyan hétvégén vagyunk túl, amikor az ország egy részére jelentős hótakaró hullott le. Most ezen a hétvégén elsősorban a Balaton környékén, illetve a délnyugati ország részben élők tapasztalhatták ezt meg. Most a hét elején átmenetileg nyugodtabb időszak keveszi kezdetét, majd a hét közepétől nyugat felül egy újabb erőteljes légörvény közeledik. Egy mediterrán ciklonról van szó, és ez csapadékzónájával ereje teljében éppen a Kárpát-medence fölé fog megérkezni a szerdai napon. Addig tehát átmenetleg nyugodtabb lesz az idő, ahogy említettem, és ez a délutáni órákra is igaz lesz. Elsősorban az ország középső részén lesz sok napsütés, nyugaton helyenként hózáporok kialakulhatnak, keleten azonban egy magassági légörvény hatására általában erősen felhős vagy borult lesz még a délutáni órákban is az ég, és ott hószálingózásra, esetleg gyenge havazásra is számíthatunk. Egyébként plusz 1, mínusz 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Napnyugta után viszont erőteljes és hőmérséklet csökkenés kezdődik, hiszen a Kárpát-medence legnagyobb részénekkor már derült lesz az ég. Különösen a Kárpát-medence vastagabb hóval borított tájain lesz nagyon-nagyon hideg az éjszaka, ott akár mínusz 15 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet, és zúzmarás kötfoltok képződnek. Keleten ugyanakkor továbbra is erősen felhős körzetek maradnak, ott enyhébb lesz az éjszaka, ott mínusz 7, mínusz 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a Dunántúlon több-kevesebb napsütésre számíthatunk, azonban itt helyenként csak lassan szűnnek meg az éjszaka képződött kötfoltok, különösen a Dunántúl középső területén várható ez. Itt egyébként még a legmelegebb délutáni órákban is mínusz 5 fok körül alakul a hőmérséklet, a Kisalföldön pedig időnként megélénkül a keletire, délkeletire forduló szél. A Dunától keletre azonban általában mérsékelt marad a légmozgás, több-kevesebb napsütésre itt is számíthatunk. Elsősorban a Tiszántúl keleti területein emelkedhet fagypontig a hőmérséklet. A folytatásban tehát, mint említettem, megérkezik az a mediterrán ciklon délnyugat felől, ami a hét közepe változékony csapadékos időjárását fogja okozni. Tehát délnyugat felől beborul az ég, és egyre több felé számítunk csapadékra. Az ország nyugati területein havazás lesz jellemző, míg a keleti részeken átmenetileg eső, havas eső fog hullani. A hőmérsékletben egyébként lényeges változás nem várható a hétvégéig. Napközben általában fagypont körül alakul a legmagasabb hőmérséklet, míg éjszaka jelentős enyhülést tapasztalhatunk, hiszen sok lesz felettünk a felhő. Ráadásul csütörtökön helyenként már viharossá fokozódik az északira forduló szél, így elsősorban a Dunántúlon hófúvások is kialakulhatnak. Pénteken délfelől lassan csökken, felszakadozik a felhőzet, egyre kevesebb helyen számítunk csapadékra, szombaton pedig futó hózáporok várhatók az ország egy részén. Kedves nézők, szép napot kívánok, illetve jó étvágyat az ebédhez, viszontlátásra!